Kossuth Rádió. A szavak ereje.
6 óra van, kezdődik a vasárnapi újság. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. A felelős szerkesztő Perjés Klára, a szerkesztő Molnár Pál és valamennyi munkatársam nevében köszöntöm Önöket, a szerkesztő és a műsorvezető ifjabb Tóth György. A keresztény világ nagy ünnepén, a feltámadás napján ma elsősorban a húsvétról szólunk. Hamarosan megismerhetik műsorunk részletes tartalomjegyzékét. Előbb azonban hallgassák meg a híreket Ott Magdától.
Húsvét vasárnapján, Krisztus feltámadásának ünnepén a katolikus Húsvét vasárnapján, Krisztus feltámadásának ünnepén a katolikus, református és evangélikus egyház vezetői több nagyvárosban és Budapesten is tartanak istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek Esztergomban mutat be ünnepi misét. Bölcskei Gusztáv, református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke úrvacsorával egybekötött Isten tiszteleten hirdet igét a debreceni nagytemplomban. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, a budapesti Deák téri... Hol? Ne izgulj! Hol van ez? Várj, nyugi. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke úrvacsorával egybekötött istentiszteleten hirdet igét a debreceni nagytemplomban. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, a budapesti Deák téri evangélikus templomban tart istentiszteletet. A húsvéti ünnepkörrel Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek a keresztény egyházak. A hagyományok szerint az ünnepet bőjti időszak vezette be, a húsvét pedig ennek lezárása. Az emberi fejlődés és az erkölcs kapcsolatáról beszélt. Na jó, van, vége van. Hát mit tudom én?
Kedves hallgatóink, most sporthírek következnek, a szerkesztő Virányi Zsolt.
Kijutott a londoni olimpiára a magyar férfi kézilabda válogatott, amely 29-27-ben legyőzte Brazíliát tegnapi Göteborgban a selejtező torna második fordulójában, és mivel a svédek legyőzték Macedóniát, az utolsó játéknap eredményeitől függetlenül megszerezte a kvótát a Mocsai Lajos együttese. 2009 után újra Bajnokok Ligája döntőse a Győr női kézilabda csapata. Az elődöntő visszavágóján Veszprémben 31-23-ra győztek Görbicék a Román Vülcse ellen, és összesítésben 4 góllal jobbnak bizonyultak. A címvédő Ferencváros női kézilabda együttese bejutott a kegdöntőbe, ugyanis hazai 8 gólos sikerét követően csupán 3-mal 38-35-re kapott ki az orosz Dinamo Volgograd otthonában. Eredmények a labdarúgó NB 23. fordulójából. Meglepetésre a listavezető Debrecen hazai pályán botlott, a Debrecen Siófok 1-1, Vasas Kecskemét 2-4, Diósgyőr Paks 1-2, Pécs Újpest 0-0 és Haladás Videóton 2-2. A táblázatot az 55 pontos Debrecen vezeti az 53 pontos Győr előtt. Végül tenisz Davis kupa, az Euró-afrikai zóna második csoportjában Nyíregyházán szépítettek a lettek a párosban, így Magyarország-Lettország 2-1.
Húsvét hétfő reggel a 9 órai hírek után tűzgurítások és Emmaus. Húsvéti szokások Baranya megyében. Ezt követően 10 órától szentmisét közvetítünk a szombathelyi Sarlós Boldogasszony székesegyházból. Ugyancsak húsvét hétfőn délután 3:30-tól határtalan húsvét címmel a szegedi, a temesvári és a szabadkai rádió stúdió közös műsorát sugározzuk. 16 óra után a felvidékre, Palócföldre látogatunk. Ünnepi műsorainkkal kívánunk minden kedves hallgatónknak békés és áldott húsvétot.
Kedves hallgatóink, ma 2012. április 8-a van, a vasárnapi újság 26. évfolyamának 15. számát, az 1270. adást hallják. Telefonszámunk 328-79-51, éjjel-nappal működő hangposta fiókunk száma 328-74-00, üzenet rögzítős telefonunké 328-79-15. Műsorunkat megtalálhatják a Magyar Rádió honlapján, a www.mr1.hu oldalon. A mögöttünk maradt héten volt részünk kellemes tavaszi melegben, de hideget lehelő bőtiszelekben és némi esőben is. Most hajnalban pedig igencsak diderekhettünk, ezért nem felesleges a kérdés, ma melyik arcát mutatja nekünk az időjárás a Kárpát-medencében. A választ a meteorológustól, Török Lászlótól várjuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A korábbiaknál már lényegesen hűvösebb szeles idő várható felhőkkel, napsütéssel, tehát változékony lesz nagyon az időjárás ma. De először nézzük, miként alakult a környező országoknál nagyobb városának hajnali időjárása. Bécs felett kissé felhős volt az ég, 1 és 3 fok között volt a hőmérséklet. Grác erősen felhős, 4 fok. Kismarton közepesen felhős, 3 fok. Pozsony derült, 2 fok. Kassa borult, 4 fok. Ungvár borult, 6 fok. Kolozsvár borult, 8 fok. Arad borult, az ápor elvonult, 8 fokot mértek. Csíkszereda erősen felhős, 0 fok. Újvidék borult, az eső elállt, 8 fok. Zágráb borult, az eső elállt, 6 fokot mértek. Ljubljana felett borult az ég, Szemerkél az eső, 5 fok volt a hőmérséklet. Hazánkban 3-4-6-kor a következők szerint alakult az időjárás. Budapest felett erősen felhős az ég, élénk északnyugati szél fúj, 3-4 fok körül van a hőmérséklet. Győr kissé felhős, élénk északnyugati szél fúj, 2 fok. Moson-Magyaróvár közepesen felhős, mérsékelt északnyugati szél fúj, 1 fok. Sopron erősen felhős, élénk az északi szél, 2 fok. Szombathely erősen felhős, élénk északi szél fúj, 3 fokot mértek. Pápa erősen felhős, mérsékelt északnyugati szél fúj, 3 fok. Veszprém borult, erős az északnyugati szél, 3 fok. Székesfehérvár erősen felhős, élénk északnyugati szél fúj, 4 fok. Szentgotthárd erősen felhős, élénk északkeleti szél fúj, 2 fok. Zalaegerszeg erősen felhős, élénk északi szél fúj, 3 fok. Keszthely erősen felhős, élénk északi szél fúj, 4 fok. Nagykanizsa erősen felhős, élénk északi szél fúj, 4 fok. Kaposvár erősen felhős, élénk északnyugati szél fúj, 5 fok. Siófok erősen felhős, erős az északi szél, 6 fok a levegő, a tóvize 11 fokos, mindhárom medencében a másodfokú viharjelzés érvényes. Pécs borult, élénk északnyugati szél fúj, 5 fok. Paks borult, gyenge az északnyugati szél, 5 fok. Baja borult, élénk északnyugati szél fúj, 5 fok. Kecskemét közepesen felhős, mérsékelt északnyugati szél fúj, 4 fok. Eger borult, gyenge az északnyugati szél, 4 fok. Széchenyi borult, élénk északnyugati szél fúj, 4 fok. Miskolc borult, élénk északi szél fúj, 4 fok. Szolnok erősen felhős, mérsékelt északnyugati szél fúj, 6 fok. Karcag borult, élénk északnyugati szél fúj, 5 fok. Debrecen borult, az eső elállt, erős az északkeleti szél, 6 fokot mértek. Nyíregyháza borult, erős az északi szél, 4 fok. Záhony borult, élénk északnyugati szél fúj, 5 fok. Szeged erősen felhős, erős az északnyugati szél, 5 fok. Békéscsaba borult, élénk északnyugati szél fúj, 6 fok. Kékestető felett borult az ég, élénk északnyugati szél fúj, ott mínusz 2 fok a hőmérséklet. Hidegfront vonult át felettünk, napközben a front mögött szárazabb, a korábbinál lényegesen hidegebb levegő érkezik fölénk, így aztán napközben észak felül egyre több felé csökken majd a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben délen elvétve még kisebb eső is előfordulhat, majd napközben az alföldön futó záporok, az északi középhegységben hózáporok várhatók. Az északnyugati szél a Tisza vonalának kivételével sokfelé megerősödik, gyakran viharossá fokozódik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között várható, késő este 2-7 fokra számíthatunk.
Török Lászlónak köszönöm az időjárás jelentést, és most következzék mai műsorunk tartalomjegyzéke néhány mondatban. Istennel talállak, Istennel hagylak, testvérem. A cigányság keresztény hite a befogadó magyarság kereszténységében gyökerezik. Rostás Farkas György költő úgy érzi, a cigányok a szívükben is oltárt emelnek az Istennek. Ízelítő a gyermekkori ízekből. A Franciaországban élő magyarság érdekeinek szolgálatáért kitüntetett Nádasdy Borbála a magyaros konyhazamatait varázsolja az ünnepi asztalra. A Biblia eseményei velünk is történnek, a mi életünkre is vonatkoznak. A bécsi aranybiblia a feltámadás csodáját is ünnepelni hivatott. A kereszténység lényege, hogy áthidalja azt az időt és távolságot, amely a történelemben bárkit bárhol elválaszt a názáreti Jézus földi életétől. Ma Kisrigó László Szeged-Csanádi megyés püspök húsvéti gondolatait ismerhetjük meg. 7 órakor negyedórás hír összefoglalót hallhatnak. A kecskeméti korpusz nem csupán a roma holokauszt, de a cigány-magyar együttélés szimbóluma is. Bár a cigányarcú Jézus felszentelése indulatokat ébresztett, a kereszt halált a megváltó minden emberért vállalta. Nem létező párt létező népbíráinak jogellenes ítélete. A hazug vádak alapján elítélt Mindszenty József bűnösségét mostantól a legfelsőbb ügyészség határozata is alátámasztja. Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend Márjanosztrai központjában kiállítás őrzi múltjuk emlékeit. 8 órakor ismét hírekkel jelentkezünk. Havajgatás Tilinkával. Hogyan köszöntötték egykor, s hogyan ünneplik ma a feltámadás napját a moldovai magyarok. Végül az apostolok is gyarló emberek voltak, aztán csodás erőt mutattak. Riger Tibor szobrászművész magyar húsvét kiállítása a feltámadás reményét hordozza. Milyen szegény lenne a lelkem, ha nem vallhatnám büszkén magam Kossuth, Széchenyi, Petőfi honfitársának. Egyszerre van jelen cigányságom és magyarságom. E kettősség egymásra hatása megszínesíti a pillanatokat, kapaszkodókat ad a nehéz helyzetekben. Rostás Farkas György költő íróval ekként egyik könyvében magyarságáról és cigányságáról, s val népének hitéről, a befogadó nemzethez való viszonyáról is. Húsvét ünnepén szokásaikról és vallásosságukról is kérdezte a nemrégiben aranytól életműdíjjal kitüntetett alkotót Bordás Ákos.
Rostás Farkas György költő irodájának falán egy Szűz Máriát és a kis Jézust galambokkal ábrázoló festmény. Húsvétkor, a kereszténység legnagyobb ünnepén ildomos, hogy beszélgessünk egy kicsit a cigány emberek Istenhez való viszonyáról.
A vándorlásunk ideje alatt hoztuk Indiából a mi ősi vallásunkat, és minden országba, ahol letelepedtünk, ott felvettük a nemzet, a nép, az országnak a vallását, és minden népnek van egy istene. A cigányok istene a Devla. Egy isten létezik, szokták mondani. Az én istenem, a mi istenünk. És hogy felvették azt az országnak a vallását, amelyik nép befogadta őket, és vallásos nép volt, mondjuk Magyarország 1400-as évek eleje. Hát akkor persze, hogy ez a Mária kultusz beleívódott a zsigereinkbe, a mindennapjainkba. Hát persze, hogy mi is Mária tisztelők, imádók lettünk. Valamikor, miután tudjuk azt, hogy Indiából jött el, vagy zarándokoltunk, vagy menekültünk. 1000 évvel ezelőtt ott a sára kultusza volt a cigányoknak az ősi vallása. Hiszen most is sára kultusz van Dél-Franciaországban, egy olyan búcsújáró helyre megyünk el minden évben, mint amilyen Magyarországon is található Mária Csatka és Mária Pócs. Tehát a sára kultuszból annyi maradt örökségünk, hogy még mindig emlegetjük, hogy a mi ős anyánk a sára. De Magyarországon, mikor megérkeztünk és letelepedtünk és befogadtunk minket szívélyesen, és kárpótolt minket Magyarország az őshaza elhagyásáért, akkor itt felvettük a Mária kultuszt.
Hogyha más országokban tisztelt szentekről is beszélünk, akkor azt is említsük meg, hogy például az egykori Jugoszláviában Szent György tisztelete volt a jellemző a cigányság körében.
Az én fiam a 7. György a családban. Édesanyám, édesapja Makula György volt, Békés megyében élt, Dobozon, és a György a sárkányölő, bátor, erős, szent, majdnem olyan erővel bír, mint a sára kultusz, vagy Mária kultusz.
Melyek azok a rituálék, népszokások, amelyek leginkább kifejezik a cigánysági isten, illetve a szentek iránti tiszteletét?
Amikor lovas szekérrel vándoroltunk, és elhaladtunk kereszt előtt. Édesapám kalapot emelt. keresztet vetett. Ez is az ősi vallásunkból ered, és ez nálunk már tisztelet és ősi szokásként honol, már a gyermekeim is, sőt, akik eljönnek hozzánk, és sóval, kenyérrel fogadjuk a kapuba, mert ez a mi szokásunk, ezt is örököltük, a keresztény kultúrával hoztuk. Ez is belénk ivódott, szent szokás, és ezért őrizni kell, mert ezt is úgy kaptuk örökségbe, mint a vallásunkat. Isten iránti tiszteletünket azzal is mutatjuk, hogy a Jézus vagy a felszületet ábrázoló képek előtt keresztet vetünk, kalapot emelünk, a kenyérre megszegés előtt a késsel keresztet rajzolunk.
Én úgy tudom, hogy a cigány nyelvű köszöntésekben is a legtöbben szerepel Isten neve.
Ez így van, amikor két cigány találkozik egymással az utcán, szembe jönnek, úgy üdvözlik egymást, Istennel találnak, Dévleszarakhattu, és még hozzáteszik, Muroprál, testvérem, a húgomnak azt mondják, Muripeny. Légy szerencsés, te a veszbachtáló. Tehát annyira beleívódott zsigereinkbe, életünkbe, hogy a köszönésünkbe, a reggeli köszöntésekbe, az éjszakai elköszönésekbe azt mondjuk, Istennel hagylak, testvérem. Adjon az Isten neked jó éjszakát. Te deltó del lási látyi, vagy reggel, bachtali de te hára. Szerencsés, jó reggelt adjon az Isten. Bachtali de te hára, te deltó del. Ez nálunk mindennapi. Tehát ébredéstől lefekvésig mindig az Isten szó, a Mária, a Jézus nálunk használatos. A világot teremtő Isten benne van a kenyérben és a borban is, mint ahogy benne van hétköznapi életünkben is. Ma már azonban egyre többen járnak templomba, és fogadják magukba a keresztény egyházak tanításait.
Az elmúlt 50 év során mennyiben változott a cigányságnak ez az ősi eredetű vallásossága és a kereszténységhez való viszonya?
Az én nagy sors tragédiám, hogy ma már kevesebb cigányt látok templomba járni. Istentől sokan eltávolodtak. Hogy ez miért van, lehet, hogy a csalódottság, lehet, hogy a hit elhalványul, de jelen van, és ezért is nem csak az országért, a nemzetért, a népemért is imádkozom minden nap. Ősi hitünk, vallásunk kapaszkodókat ad a nehéz helyzetekbe, és csak így találunk kiutat. Az ember otthona, amikor imádkozik, az olyan, mintha egy templom lenne, és a cigányok a szívükben is oltárt emelnek az Istennek. Búcsújáró helyeink vannak, Mária csatka, Mária pócs, ezek szakrális helyek, jelen van a szívünkben, a lelkünkben, elzarándokulunk oda. Sokan csúszva, mászva mennek, hogyha valamit elkövettek egymás ellen, és úgy érzik, hogy Isten ellen, a mi Máriánk, a mi Jézusunk ellen, akkor elmennek, és esedeznek, és bocsánatot kérnek. A feltámadás ugyanolyan szent ünnep a cigányoknak, mint a kisdet születése.
Mi az az egy mondat, amit költőként, intelemként a népéhez szeretne intézni?
Azt üzenem mindenkinek, honfitársaimnak, kortársaimnak, alkotótársaimnak, hogy a tiszteletet, szeretetet nem lehet kikövetelni, azt kérdemelni kell, és a bizalommal nem szabad visszaélni, mert a bizalom az jellem, emberi tartás, méltóság kérdése.
Vajon ez a viszony a hithez, Istenhez, húsvéthoz hogyan jelenik meg Rostás Farkas György költészetében? A Megváltásért kötetben találtam a Bőti Napok című versét. Azt hiszem, hogy ez jellemző példa arra, hogy a hétköznapi élet és a hitélet fogalmai hogyan táplálják egymást. Megkérhetem, hogy olvassa fel ezt a verset.
Bőti Napok. Nem a szegénység fémjelzi nevem, a koplalás csak érlelte jellemem. A negatív jelzők csak ingerek, miken túlmutat az értelem. A pokol kínja edzette arcunkat, irgalom nem akad sorsunkban.
Melyik verset ajánlaná még szívesen?
Talán a következő versemet, címe Sír az Isten. Sír az Isten, vérzik az ég alja. E sorsverte nemzet egyre mélyebbre gázol a bűnök bánatában. Álnok szavak súlyát cipeled, hazug álmaiddal a jövő reményét mérgezed. Hit nélkül nem lehet fölnevelni az igazság gyermekeit. Tép szét a bűnök bilincseit, és szabad leszel, mint a sólyom, magasra szállsz, ahol megáll a képzelet, s Isten szól hozzád.
Van-e olyan verse, amelyik a húsvéti népszokásokról, például a locsolkodásról szól?
Talán több is van, mert a karácsony, a húsvét, a születés, a halál mindig úgy érint meg, hogy abból a vers születik. Ilyen talán a következő vers, amit húsvétra írtam. Ez egy locsoló vers. Talán mind a két nyelven, már csak azért is, hogy érezni lehessen, hogy milyen íze, aromája, zamata van a cigány nyelvből írt versnek. Patrágyi. Patrágyi si me avilom, se jó rangi, los me andom. Avenkathe banyon téle, tu me skumpi, se jó rale.
Ez persze egy hosszabb vers, most csak az első versszakot hallottuk. Hogy szól ez magyarul?
Húsvét. Húsvét van, hát én itt vagyok, leányoknak örömet hozok. Csillagocskák, szép leányok, könnyűzem öntöm rátok.
A tiszteletet, szeretetet nem lehet kikövetelni, azt kiérdemelni kell. Rostás Farkas György költővel a cigányság ősi hitéről, keresztény vallásáról és hagyományairól beszélgetett Bordás Ákos. Ünnepeink elválaszthatatlan része a terített asztal és az asztalra kerülő étkek sora. Hagyományos ételeinké, amelyek nélkül az ünnep szépsége és öröme sem lenne teljes. S bár ez az itthoni magyarság számára is fontos eleme a nevezetes napoknak, a messzebb élő, távolabbi országokba szakadt honfitársainknak magyarságuk megőrzését is szolgálhatja. Talán ezért is tartotta fontosnak a Franciaországban élő Nádasdy Borbála, hogy miután 3 év alatt 3 kötetben közreadta visszaemlékezéseit, ezúttal rendhagyó szakácskönyvet írjon, melyben élete szintereit a különböző ízek, zabatok idézik fel. Természetesen a szülői ház, az otthon és az ünnep ízeiről kérdezte először a szerzőt, Cservenka Judit.
Nádasdy Borbála több országban élt, sokféle ételt kóstolt, minden országhoz más-más illat, más-más gasztronómiai emlékek fűzik, de ilyenkor húsvétkor valószínűleg az otthoni szokásokat követi, amelyek gyerekkorában körülvették. Mi az az illat, íz, ami elsőként eszébe jut ilyenkor?
Mi mindig hagyományosan ünnepeltünk, úgy az ételeket is, úgyhogy az ételek sonka tormával, és az illata, ami kiáramlott a konyhából a sonkának, az a 24 óráig való főzése, és abból az a lé, ami abba való főzése a tojásoknak, és mindez. Én nagyon sok helyen jártam, és ezek a hangulatok, amik ezeket az étkezéseket körülveszi, az maradt meg bennem, és főleg erről akarok írni, hogy például később mondjuk Ausztriába, egy luxus hotelba, hogy folyt egy reggeli, vagy pedig a szénhordók kocsmájába, Bécsbe, azok a régi boltíves kocsmák. Ezeknek a hangulatai, és akkor az ízek is visszajönnek az emlékezetbe, vagy a normand tengerparton az osztrigák, a kagylók, a calvadosnak az illata, ami ugye az ottani erős ital, mint a konyak. Szóval ezekről írok, ezekről hangulatokról és ízekről.
De a kastély és a bécsi luxus hotel reggelie között azért voltak az 50-es évek itthon is Pesten, illetve falun kitelepítésben. Mit ettek akkor?
Mindent, amit tudtunk, zsizsikes borsót. Nagyon nagy művészet volt akkor semmiből valamit csinálni. Nagyon kevés ennivaló volt, azt meg kell mondani, és édesanyám akkor egy cukrászdában volt kiszolgálónő, és akkor néha ezek a krémesek leégtek, vagy elromlottak, azt mi megkaptuk. Vagy az a múcsingos pörkölt az éthordóba, de hát mi nem nagyon kaptunk, hanem csak a levét ennek a pörköltnek, és kenyérért kellett sorbálni, mindenért sorbálni, és bizony jegyért kaptuk a cukrot. Szóval egész más volt. Emlékszem, mikor Ausztriába kimentem, akkor láttam először banánt, és azt hittem kifli. A közértben volt cipőpaszta, paprika, köménymag, még WC-papír sem volt. Néha volt szardella paszta, hát az is egy mennyei eledel volt. Valaki megírta az iskolába egy dolgozatot egy gyereknek, aki ezt nem tudta, de az apjának beosztottja volt a pártnak, és azoknak volt szardella paszta, és akkor megírta a dolgozatot ennek a kislánynak, egy tubus szardella pasztáért. Hát igen, és hát az biztos, hogy mindig éhesek voltunk.
Ebből a korszakból kerülheted recept ebbe a szakácskönyvbe?
Hát a Ricsi Hutis saláta, ami a gyermeklánc fűnek a friss hajtása, amit ugye ecetes cukros vízbe tettünk, nagyon sok vitamin volt benne. Azt ettünk tavasszal, akkor a répalevél azt a fokhagymával azt ugye elkevertük, az is jó volt, gríz, bab. Még alsóperén voltunk a Bakonyerdőbe, könnyű volt, kihajtottak bennünk egy gyerekeket, hogy szedjük meg az ebédet, a lósóska, a gomba, a szamóca. Most luxusnak számít, ugye? Például a vargányát megszárítottuk, és azt fölfűztük, és akkor télen kirántva ettük. Vagy pedig, amit mindig mondok, és nagyon sokan emlékeznek erre, a tökmag húsleves. Tökmagnak föltettük vízbe, sóval, az ugye kiázott belőle az a tökmagnak az íze, azt akkor azt kivettük, de azt se dobtuk el, azt is meg lehetett még pirítani, és akkor ebbe tettünk sót, ha volt bors, vagy valami ilyesmit, petrezselymet fölvágtunk, vagy hagymát, abból lett a húslev, tényleg húsíze van, ki kell próbálni, és ahogy most mondjuk, nagyon is bió, nem?
Gondolom, hogy az 50-es évek magyar ételeit, amelyek kitalálásához hát valóban nagyon sok fantázia kellett, ezeket nem akar a franciaországi otthonában meghonosítani. De a gyermekkorit igen, vagy teljesen francia konyhát vitt?
Én általában magyarosan főzök. Erről is írok ebbe a könyvben, hogy a franciák egy óra alatt főznek, és 6 óráig esznek, mert mindent külön esznek, és közben szüneteket tartanak. Mi meg magyarok nagyon hosszasan főzünk, és egy óra alatt bizony megesszük. De ami nekem nagyon fontos mindig, az, hogy egyszer egy nap, mikor még a gyerekeim otthon voltak, főtétel legyen, és a gyerekeket egy terített asztal várja, ami azt jelenti, hogy ők megérkeznek, akkor lerakják a holmiukat, megmossák a kezüket, és leülnek az asztalra. asztalhoz, ahol szépen lassan beszélgetve a többiekkel megeszik azt, ami tálalva van, az lehet egy egész egyszerű étel, és utána fölállnak, megköszönik, és akkor mehet mindenki, ahova akar. De ez a terített asztal legyen az ő emlékükben, hogy aztán ők is így csinálják. Mondják mindig, hogy a fehér asztal mellett mennyi minden történik, ugye?
És azt mondta az imént, hogy megköszönni az ebédet. Az asztal így arra is alkalmas, hogy észrevétlenül, de bizonyos udvariassági, nem azt mondom, hogy etikettet, mert ez már olyan előkelően hangzik, és nem az arisztokrata származására akarok célozni, hanem a normális polgári udvariassági szabályokra, szokásokra rá lehet így szinte észrevétlenül nevelni a gyereket.
Igen, hát én emlékszem arra, hogy például a Lepsényi kúriában, hát ugye 5 éves voltam, 6 éves voltam, amikor az megszűnt, de az ebédnél együtt ebédeltünk apámmal, anyámmal, még akkor is, hogyha vendégek voltak, sőt, a nagyanyám például ott volt, akkor mi fölálltunk az asztaltól, ugye sziasztázni kellett, nekünk el kellett utána hagyni ezt az ebédlőasztalt, és oda kellett menni az idős hölgyekhez is kezet csókolni, és édesanyámnak is kezet csókolni, és azt mondani, hogy köszönöm a ebédet. Úgyhogy ez a köszönés többféleképpen lehetett, de azt, hogy előkészülni az étkezésre, ott egyenesen ülni és megenni, amit az asztalra kitesznek, figyelni, és utána fölállni, és elköszönni, vagy megköszönni, és utána aztán mindenki azt csinál, amit akar. De egy olyan ritmus, ami aztán természetessé válik, és el se tudja képzelni azt, hogy ez másképp legyen. A székelyeknél például mikor együtt ettünk, ott az édesapjának a fiatal fiú köszönte meg az étket. Ő teremtette meg a hozzávalót. De ez ennek természetesnek kell lenni, és ezt meg kell csinálni, meg kell nevelni a gyerekekbe.
Érdekes az, hogy messzire elkerülhetnek az emberek a hazájuktól, de valahogy az ételek ízéhez úgy ragaszkodnak, és megpróbálják elkészíteni azt, amit szerettek itthon, aztán nem mindig sikerül, mert a hozzávalók nincsenek ott meg. Ilyen tapasztalata van Franciaországban. Lehet magyarosan főzni?
Lehet, mert innen viszem a fűszereket, és az nagyon fontos. Például mákot. Mákot nincs, mert azt mondják, hogy az drog. Hát egy báiglit, vagy egy mákos tésztát nem lehet mák nélkül megcsinálni. És akkor hát a liszt mondjuk az egyforma, akkor azt lehet, vagy egy paprikás csirkét. De az kell egy ilyen magyar paprika. Egy lecsót nem lehet ott főzni, ez a zöld paprika, ami fűízű, amiből viszont a ratatouille, az ő lecsójuk készül, olívaolajjal. De én innen viszem a sárga paprika, és csak nyáron. Amit mindig mondok, hogy az embernek úgy kell főzni, hogy a szezon szerint, és nem szabad télen paradicsomot tenni. Semmi értelme nincs. Rossz, drága, az eper szintén, sokkal jobb, mondjuk épp a lecsót, aminek nekem hát egy kedvenc ételem, azt egye nyáron, avval a paprikával, amit innen kell hozni. Hát én termesztek, de nem él valahogy meg kinn ez a fajta magyar paprika.
De hát most nem kell, hogy kint megéljen, mert van egy kis háza a Balaton felvidéken.
Mi úgy hívjuk, hogy pince lak, mert ez egy présház, pincével a földbe, nagyon szép, és hát mondjuk a Káli medencének a sarkán. Gyönyörű a kilátás, előtte lankákon a szőlők képítettük, de hagyományosan, úgyhogy van bubos kemence, van rakott sparhelyt, ami nagyon jó lehet főzni, és a sütője kiváló, oda járnak hozzám most már szárítani a gyümölcsöt, meg a sütőtököt, mert igazi sütője van, és hát fával fűtünk ott, de azért nem jelenti azt, hogy nem modernizáltuk, mert mosógép van, meg víz van, meg ilyesmik, villany persze, de egyszerű, és hát gyönyörű nyugalom van, és ami nagyon fontos nekem most már megint, hogy a sajátom. Este úgy üldögélünk a teraszon, és látjuk a Balatonnak a csücskét, és a csillagos eget, azt mondom, hogy de jó, hogy ez megint a miénk. Nem egy nagy birtok, de ez megint itthon van, és megint a miénk.
Hazaérkezett befejezésül, hadd gratuláljak, a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést kapta. A Franciaországban élő magyarok érdekeinek és jogainak védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
Nagyon nagy boldogsággal tölt el, és meg vagyok 60, mert ez nekem egy nagyon nagy megnyugvás, hogy így gondoltak rám, tovább csináljuk, persze. persze. Most talán még jobban kell dolgozni ezen, hogy a magyarságot elismerjék, hogy az igazságtalanságok, amit ezt az országot és ezt a népet érik, ezt kivédeni, és nyugodtan, de bölcsen visszaválaszolni, és megmondani, hogy nem vagyunk rosszabbak, sőt, néha példamutatók vagyunk, úgy Európának, mind a világnak, és ne felejtsük el, hogy volt egy 56-os szabadságharcunk, ami most talán megint folytatódik, és megint példát fogunk mutatni a világnak.
Az étkezés szertartása családot összetartó erővel bírhat. Így gondolja ezt a Franciaországban élő Nádasdy Borbála is, akivel hagyományokról, gyermekkori étkekről, ízekről és megőrzésre méltó szokásokról beszélgetett Cservenka Judit. Költészete az Istenben való hit mellett a vallás filozófia elmélyültségét is képviseli. A hit az élet gyökere, mondja Vasadi Péter. A neves költő esszéírói munkássága is jelentős, a Szív tágassága című gyűjtemény szellemisége summájának tekinthető. A vers napról napra mai adásának költője Vasadi Péter. Ezt a műsorunkat 20 óra 53 perccel hallhatják itt a Kossuth Rádióban.
Vasárnapi újság.
A keresztény hívek útmutatója, a valóságos hitben élt élet kalauza, iránytűje, a megváltáshoz vezető út krónikája. Ez a Biblia. A könyvek könyve, amely most igazi könyvritkaság formájában is megjelent. A középkori illusztrációk korhű másolataival díszített magyar szentírás, a bécsi aranybiblia Káldi György fordítását őrizte 1526 óta, és mégis mindig megújulva. A szükséges szövegváltoztatásokat ezúttal a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat végezte el. A cím és a könyv gerincének mintái 23 karátos arany felhasználásával, kézi munkával, egyedi éremverő dúccal készültek. A különleges magyar bibliát mindössze 600 példányban adták ki, az egyedi nyomóeszközöket az utolsó kötet elkészítése után megsemmisítették. A ritka kincset az országos Széchenyi könyvtárban is láthatjuk. A bécsi aranybiblia történetéről a Biblia Társulat vezetőjével, Tarjányi Béla professzorral beszélgetett Nádori Teodóra.
Ez a Biblia kiadás egészen különleges. Erdő Péter bíboros azt mondta, hogy ez a legszebb magyar nyelvű Biblia.
Megmerészelem toldani, hogy a világon a legszebb.
A bécsi arany Biblia miért készült? Hiány pótlás bizonyos szempontból?
Képes Bibliáknak hosszú története van. Kezdődik talán azzal, hogy a népszerűsítő kiadványokban már korai időkben 100-200 évvel ezelőtt kezdtek ilyen kiadványokat adni a Bibliáról, ahol a Biblia történeteit képekben is bemutatták a szöveg mellett, vagy parafrázis kísérletében. Még korábbiak azok a bibliai tartalom közvetítések, amelyeket szent helyeken, templomokban, festmények, képek formájában közvetítettek. Ez az egyik vonulat. A másik vonulat pedig az, hogy 1500 évig körülbelül a Bibliát és mint minden irodalmi alkotást kézzel másolták. Hát ez egy rendkívül fáradtságos munka. A középkorban ezt kolostorok vagy fő nemesi udvarokban végezték, és fáradtságos munka mellett nagyon szépre is igyekeztek. Sokszor a egyéb kódexeket gondoljunk például a korvinákra díszíteni. Természetes volt, hogy a Bibliát is akarták díszíteni. Először gyönyörű iniciálékat rajzoltak, utána pedig elkezdték a bibliai történetekkel kapcsolatos képeket is beilleszteni ezekbe a kódexekbe. Azok, akik ezeket készítették és birtokolták, azok a Bibliát, a Szentírást rendkívül nagyra értékelték, és a világ legszebb könyvévé igyekeztek varázsolni ezeket a kódexeket. Azonban megjelent a könyvnyomtatás, először fekete-fehér illusztrációkkal jelentek meg bibliák több országban, és Gustave Doré-nak az illusztráció sorozata, amely sok-sok országban megjelent, néhány évtizeddel ezelőtt Magyarországon, és méghozzá, ha jól emlékszem, a Kossuth könyvkiadó adta ki. Ez a tény, hogy az elmúlt rendszer idején egy Kossuth kiadó kiad egy ilyen bibliát, hát azért ez megint csak azt mutatja, hogy a Bibliát nem lehet semmibe venni.
Ahogy én most kinyitom ezt a gyönyörűséges Bibliát, aminek bordó kötése van, és rajta aranyszínnel a Biblia felirat. Rögtön az elején lehet látni régi illusztrációkat az első oldalon. Ezeket az Osztrák Nemzeti Múzeum kódexeiből vették.
Német szerkesztők és kiadó tulajdonképpen határozták el, hogy egy ilyen Bibliát adnak ki. Kézenfekvő volt, hogy német nyelvterületen a legcsodálatosabb gyűjteményt birtokló Osztrák Nemzeti Könyvtárnak az anyagából válogassanak, és az ott talált bibliai kéziratokat, kódexeket vették elő, és abból gyűjtöttek egy sorozatot az egész Bibliához. Ezek a kódexek féltve őrzött kincsei. Azt hiszem, hogy normális látogató nem is veheti kézbe, legfeljebb egy-kettő vitrínben egy helyen kinyitva látható. Ugyanakkor fantasztikus képek, színanyag, azután az illusztrációk szellemessége, általában közép korba helyezték az egyes bibliai történeteket. Ez látszólag anakronizmus, de valójában azt a törekvést láthatjuk, ami mindenkor a biblia szeretőkben megvolt, hogy a saját korukba, a saját életükbe helyezzék be ezeket a történeteket, azokkal hozzá kapcsolatban. Ezért van az, hogy az ószövetségi képeknél középkori várakat látunk, középkori fegyverzetet, lovagi öltözékeket. Ez azt mutatja, hogy ők is akkor azt érezték, hogy a Biblia eseményei velünk is történnek, és a mi életünkre is vonatkoznak.
A szakembereknek az eredeti bibliákat, az eredeti kódexeket le kellett fényképezni, azonosítani, hogy milyenek lehettek a színek.
Természetesen legalább 2-3 esztendő előkészület volt ehhez szükséges. A legmodernebb szkennelés alkalmazásával a képeket számítógépen mérőgépre vitték, próbanyomatok által ellenőrizték a megfelelőséget, hogy pontosan ugyanolyan legyen. A felbontás sokkal részletesebb, mint a normális nyomdák esetében. Az aranylemez felvitele nem festékkel, hanem aranylemez felvitele a megfelelő helyekre. Ezen kívül az úgynevezett antikulás, a régiség, tehát a kopásoknak a biztosítása. Mindezek legalább 2-3 esztendőt vettek igénybe, utána pedig megtervezni a könyvet, először német szöveggel, és ennek pontosan meg kellett az utána többi nyelvek esetében is feleltetni a kiadást. Tudnélik, amikor már nyomás kész volt a német, ennek az összeállítása, az a könyv elrendezése egyszerűen mozdíthatatlan volt a képek miatt, és azután ezt úgy kellett más nyelvekre is adaptálni, hogy a képek a helyükön maradjanak, mint az első kiadásban. Itt például a magyar kiadvány esetében Magyarországon nem találtunk olyan tördelőt, aki ezt meg tudta volna megfelelő módon oldani, és nem beszélve a könyvnek a kötéséről, amihez csak erre a célra tenyésztett svájci teheneknek a bőrét használták fel, és az aranyozás megtervezve a élmetszet és díszekkel, ábrákkal az aranyozott csat és a sarokveretek. Merem azt állítani, hogy ilyen szép kiállítású könyv még nincs másik a világon.
Ennek a Bibliának a szövege is nagyon különleges, hiszen a Káldi György féle katolikus Bibliát vették alapul, viszont revidiálták a szöveget.
Ismeretes, hogy Károlyi készítette az első protestáns fordítást, és röviddel utána Káldi György, jezsuita páter, készítette a katolikus megfelelőt, és a többségi magyar katolikus egyház ezt a fordítást, amely 1526-ban jelent meg, először használta 1973-ig. Ez volt a katolikus fordítás. Többszörös módosításokon esett át természetesen a századok folyamán. Legutoljára az 1920-30-as években jelent meg 5 kötetben, nagyon jó magyarázatokkal, de akkor még a nyelvéhez nem nyúltak, tehát a nyelvtanához tele volt valahol, valákkal, mondál, és így tovább.
És ez baj?
Baj. Tudnélik, a Szentírás szövegét a kereszténység mindenkor közel akarja vinni a kor emberéhez. Előírás, állandó gyakorlat, hogy 20 évenként újra kell a szöveget modernizálni. A kereszténységben az a törekvés, mintha Jézus ma szólna te nyelveden. Természetesen a képek maradnak, a tartalom marad, de a szöveg maga, a nyelvtan, a nyelv, az pedig minden népnek az aktuálisan használt nyelve. Ez a gyakorlat 2000 éve a kereszténységben.
Húsvét előtt, a feltámadás ünnepe előtt került sor a bécsi aranybibliának a bemutatására.
Kontraszt, azt lehet mondani. Jézus szenvedését ünnepeljük 3 napon keresztül, megalázottságát, kisemmizettségét, és leteszünk az asztalra egy aranyozott, igazából a mai körülmények között igen-igen drága, de csodálatos kiadványt. Krisztus szenvedése a feltámadás által, de azért, amiért ez történt, azáltal csodálatos értékké ragyogóvá válik. Ezt elmondhatjuk az ő életéről, áldozatáról, de elmondhatjuk igazából az egész Bibliáról és a Szentírásról, hogy nagyon egyszerű szavakkal, az Ószövetségben sok-sok sötétséggel, küzdelmekkel, vérrel, kínlódással, bűnökkel, az Ószövetségben és tagadással, árulással, Jézusnak a vérrel való verejtékezéssel történő dolgokról van szó, és mégis ez a könyv tartalmazza azt, ami szerintünk a legcsodálatosabb az emberi ismeretek tárházában, az, hogy a szeretet a legnagyobb érték, az, amit Jézus élt, és amire buzdít bennünket a megbocsátás, az önfeláldozás, a viszonzás, nem váró szeretet. Ezt megmondjuk hétköznapi szavakkal is, de ahol ez található, és ahonnan ezt megismerjük, azt a Bibliát, hát ezt muszáj, kell, hogy szépé is tegyük. És most a szenvedés történet pillanataiban, ami után következik ugye a feltámadás ünnepe, hát ekkor igazából ez az aranyozott Biblia is azt szeretné bemutatni, hogy mindaz, amiről itt szó van, az a legcsodálatosabb dolog a világon.
A gyönyörű nyelvezettel íródott, s most ismét megjelentetett bécsi arany bibliát Tarjányi Béla professzor, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetője mutatta be. A beszélgetést Nádori Teodóra készítette. Biblia az egyház hitét rögzíti örök érvényű és állandóan aktuális üzenetként. Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspök húsvéti gondolatai következnek.
Húsvét a názáreti Jézus győzelmének az ünnepe. Ő nem az éppen aktuális gazdasági krízis, nem is a személyes, kistílű ellenfelei, még csak nem is egy zsarnok, embertelen diktatúra fölött, hanem az egész emberiség bűne és a halál fölött aratott elsöprő és megsemmisítő győzelmet. Nincs húsvét nagypéntek nélkül. A názáreti Jézus nem azáltal győzött, hogy szerencséje volt, jókor volt jó helyen. Nem pottyant ölébe a győzelem, hanem ember életének tudatos és önkéntes feláldozásával, szenvedéseivel, vértanú kereszthalálával és föltámadásával aratott diadalt. ezzel saját példáján bizonyította az egyén és az egész társadalom életének örök törvényét, erőfeszítés nélkül nincs tartós siker, áldozat nélkül nincs valódi boldogság. Jézus földi életében ezt ilyen hasonlatokkal érzékeltette. Az asszony fájdalmas vajudás közepette hozza világra gyermekét, de mikor az megszületik, örömében elfelejti minden szenvedését. Vagy ha a búzaszem nem kerül a földbe és nem pusztul el, egymagában marad. De ha elhal, bőtermést hoz. Saját magáról pedig azt jövendölte, hogy az ember fiának előbb szenvednie kell, ellenségei hamis vádak alapján elfogják, igazságtalanul elítélik, megkínozzák, kegyetlenül keresztre feszítik, de harmadnapra föltámad, ezzel arat teljes és végső győzelmet. Ezt ünnepeljük húsvétkor és minden vasárnap. De az ő győzelme erőforrása mi számunkra is, mert húsvét egyúttal saját keresztségünk ünnepe, emléknapja. Ilyenkor közösen megújítjuk keresztségi fogadalmainkat, melyeket mi magunk vagy nevünkben szüleink, keresztszüleink tettek. A keresztségnek éppen az a lényege, hogy áthidalja azt az időt és távolságot, amely a történelemben bárkit, bárhol elválaszt a názereti Jézus földi életétől. Ő azért alapította saját közösségét, egyházát, hogy az minden emberi mi voltából fakadó korlátoltsága, gyarlósága vagy bűn ellenére hatékony eszköz lehessen bárki számára ahhoz, hogy személyes, élő kapcsolatba kerüljön a föltámadt és győztes Krisztussal. Sokan azt hiszik, hogy ehhez nem szükséges az egyház, elég a Biblia. Csak azt nem tudják, hogy a Bibliát, a Szentírást nem a gólya hozta, nem az égből pottyant a földre, hanem a Krisztus által alapított közösségben, egyházban jött létre, íródott, az egyház hitét rögzíti örökérvényű és állandóan aktuális üzenetként. Éppen ezért a Bibliát csak az a közösség képes hitelesen értelmezni, magyarázni, mely közösségben íródott. Saját keresztségünk tehát nem csak egy távoli esemény, csecsemő vagy gyermekkorunkból, merről vagy van emlékünk, vagy nincs, hanem egy hatalmas, egész életre szóló ajándék, melyről gyakran sajnos megfeledkezünk. Pedig állandó adottságként kaptuk, ha élnénk vele, minőségileg sokkal magasabb szintű, boldogabb és értelmesebb életet élhetnénk. A keresztség szerint életet nevezük keresztény, azaz Krisztusi életnek. Az ilyen élet az ő követése, amire mindenkit hívott, és ma is mindenkit hív. Ő az egyetlen, aki nem csak valahogy közel jutott az élet útjának céljához, és ott összeesett, hanem győztesen áthaladt a célon, és örökké birtokolja a győzelem boldog állapotát. Sőt, győzelmében részt kínál mindannyiunknak, egyén életünkben is, de az egész nemzet, sőt akár a keresztel olykor küszködő Európai Unió közösségének tagjaiként is. Ezt a győzelmet ünnepeljük, ebből merítünk erőt húsvétkor is mindig, amikor összejövünk, hogy Jézus halálára és föltámadására emlékezzünk, abból erőt merítsünk és róla tanúskodjunk. A saját keresztségünkből fakadó lehetőségek újra felfedezésére buzdítok mindenkit, különösen azokat, akik az emberi élettel járó korlátok, problémák, feszültségek, konfliktusok, kudarcok vagy értelmetlennek tűnő testi-lelki viszontagságok miatt szenvednek és elvesztették reményüket. Boldog húsvétot kívánok mindannyiunknak!
Húsvét ünnepe, győzelem a bűnök és a halál felett. Kisrigó László Szeged családi megyés püspök mondta el gondolatait lélektől lélekig.
Kérlek, nyiss ablakot, mert rögtön meggyulladok.
Már megint a hőhullám? Na ne! Én a panaszok helyett a Remi Femin Pluszt választottam, mert nekem fontos, hogy a gyógyszerem hatásos és biztonságos legyen.
Remi Femin Plusz. Egyedülálló gyógynövény kombináció a változókori tünetekre.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Láss! Dráma, szépség, hangulat, küzdelem, humor 2011-ben. Mi voltunk a szereplői, a vesztesei, a nyertesei. Az elmúlt 30 év legjobb sajtófotói. 30. Magyar Sajtófotókiállítás és Kísérő Kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban március 24-től május 6-ig. www.sajtókötőjelfotó.hu.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az április 14-én este 7:30-kor kezdődő koncerten Schumann legnépszerűbb szimfonikus alkotásai csendülnek fel Hamar Zsolt vezényletével. Elhangzik a nyitány, szkercó és finále, a második szimfónia, valamint Várda István szólóival az A-moll cselló verseny. Részletek az mrz.hu honlapon. Jegyek kaphatók az MTV a Rádió és Televízió Történeti Múzeumában, a MÜPA jegypénztáraiban, a Jegymester webáruházban, valamint az ismert jegyirodákban.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú reklám.
A Magyar Vörös Kereszt és az MTVA a közös véradási akciót szervez április 11-én 10 és 14 óra között a Rádió és Televízió Történeti Múzeumban. A véradáson résztvevők ez alkalommal ingyenesen tekinthetik meg a Rádió és Televízió Történeti Múzeumot. Készült az MTVA megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.